történik, ha összeáll egy rádiós, újdonsult apuka és egy tapasztaltabb, nagycsaládos apa blogger? Egy olyan podcast születik, amilyen még nem volt ez idáig itthon. Érdekes témák, amik mindenkit érdekelnek, csak senki sem mer beszélni róla. Őszinte, megható pillanatok, különleges vendégek, minden tabuk nélkül, apa szemmel. Ha meg akarod tudni, milyen az édesapák titkos férfias gondolkodása, mindenképpen tarts velünk. Hidd el, a végén csak azt fogod hajtogatni. Apa úristen! Ez az Apa úristen podcast. A mikrofonnál Sánta Dávid és Molnár Balázs.
Hajó mindenkinek! Sziasztok!
Hello, hello, visszatértünk!
Így van, meg vagyunk, élünk, virulunk, nem kell aggódni, majd szólunk, ha aggódni kell, de ez most még nem az a szakasz.
Hál' Istennek!
Igen.
Hát tombolt a nyár, nem?
Igen, abszolút tombolt a nyár, nálunk tombolt ugye a felújítás is, ezt azt hiszem még a legutóbbiban is említettük, és most végre valára kijelentetem, hogy vége, meg vagyunk.
Wow, gratulálok.
Mondjuk még van egy-két hét, és a konyhát is szétverik, de az egy maximum egyhetes történet lesz, tehát az már gyerekjáték az eddigiekhez képest, tehát én azt már nem említem a felújítás lapjaim.
Hát mi nem voltunk ekkora dolgokba, hát ezért volt itt nyár, munka, az összes gyerek otthon, logika, de szerintem ezt nem kell bemutatni a hallgatóknak.
És hát indul a tanév, vagy hát tanév, hát végülis óvodában is a szezon, vagy hát ehhez hasonlók, tehát mindig, amikor jön az ősz, az azért, hogy mindenkinek egy ember próbáló feladat.
Igen, gondolom. Igen, főleg úgy, hogy három gyerekem jár most már óvodába, és mind a három egyszerre eddig körülbelül egy hetet járt, mert felváltva voltak betegek természetesen, úgyhogy a logisztika a nyári szünet után sem állt meg, hogy ki, mikor, hol legyen. És ugye ezzel kapcsolatban kaptunk is egy e-mailt.
Kaptunk egy e-mailt Robitól, én akkor ezt fel is olvasom. Egyébként tényleg pont praktikus a téma, mert hogy egyébként is az ősz, a lehűlések, meg az időjárás változása miatt nekünk felnőtteknél is úgymond majdnem, hogy kötelező érvényű egy kisebb fajta nátha minimum, de hogy ilyenkor a megbetegedések sűrűsödnek. Na, olvasom, és aztán nézzük. Sziasztok! Elsősorban gratulálok a podcasthez, nagyon szuper. Jó hallgatni, hogy sok dologban találtam hasonlóságot a ti gondolkodásotokban, hozzáállásotokban. Azért írtam, mert még egy jó téma lehetne, hogy mi apukák hogy éljük meg, hogyha a gyerekek betegek. Nem feltétlenül egy megfázásra gondolok. Például a lányom 3 éves, és nemrég kapott egy komoly tüdőgyulladást, és a házi orvos egyből mondta, hogy vigyük be a kórházba. Az ott lévő várakozás, hogy be kellett tetni a kicsit a kórházba pár napra, persze anyuka ott maradt vele. Én a feleségemnek azt szoktam mondani, hogy ha bármi baj van az életben, egyszerre nem lehetünk idegesek, stresszesek. Valahogy nálunk mindig működött, hogy látom ő izgul stresszel, akkor én automatikusan higgadba kapcsolok, és ez persze visszafelé is működik. Persze, mikor eljöttem a kórházból, akkor rajtam is kijött, de ezt magamban rendeztem le. Kíváncsi lennék, hogy mások ezt utólag kibeszélik-e. Kis bűntudat, hogy nem maradtam bent én is, persze nem is maradhattam volna, de akkor is ott van az izegés a fejben, hogy én hazamegyek és próbálok aludni, míg a kislányom fulladozik a köhögéstől. Persze azóta, ha a kis csaj megfázik és köhög, egyből a legrosszabbra gondol az ember. Persze kíváncsi vagyok arra is, hogy ti hogy kezelitek, ha mondjuk a gyerek beteg, kicsit magasabb a láza, nyűgös a végtelenségig, és persze ezt a legnagyobb nyugalommal kezeled, mert iszonyatosan sajnálod, de ez a nyugalom kimerítő teljesen a munka meg a mindennapi gondok mellett. Ha nem is lesz ebből műsor, remélem minél hamarabb felkerül egy új rész. Örülök nektek, és sok boldogságot, ezt Olár Robert küldte. Köszönjük szépen, Robi.
Köszönjük.
Az e-mailt, a dicsérő szavakat is, és a témajavaslatot is, amely most egyébként pont nagyon aktuális.
És nagyon tetszik nekünk egyébként. Nem tudom, Balázs, nekem egyből az jutott eszembe, a legelső pillanattól kezdve, hogy onnantól kezdve, hogy azt hiszem 6 hetes volt a Bella, a legelső kislányunk, amikor mentünk az első ultrahangra, vagy amikor megtudtuk igazából, hogy a Kitty terhes, hogy onnantól kezdve, hogy meghallottam a szívdobogását, tudod, az igazából ez szerintem az felejthetetlen pillanat.
Emlék.
Igen, onnantól kezdve beleült az agyamba, a lelkembe, a szívembe az a dolog, hogy úristen, innentől kezdve akármikor megyünk, ne legyen semmi baj. Mindig halljam ezt a szívdobogást, minden rendben legyen, és szerintem ez minden szülőnél így van, hogy innentől kezdve jön az a fura érzés, az a megmagyarázhatatlan érzés, amikor jobban kezdesz el aggódni valaki miatt, mint akár saját magadért.
Abszolút. Én azon gondolkodtam, hogy te emlékszel arra a pillanatra, mert nyilván ugye sorrendben a Bella az első nálatok a gyerekeknél, és ott éled meg legelőször ezt a hát mondjuk úgy sokkot, hogy beteg. Emlékszel az első betegségére a Bellának, vagy amikor először ki lehetett mondani, hogy baj van. Most, nem emlékszel?
Képzeld el, hogy nem emlékszek.
Az érzés, amikor úgy
nem emlékszek, mert hogy azért nem emlékszem, mert nekünk volt egy ilyen utána, nem sokan, mert másfél éves volt nagyjából a Bell, amikor születtek az ikrek, és körülbelül az ikrek egy ilyen 3 hónaposak lehettek, amikor egy ilyen nagy vírus söpört át a bölcsibe.
Igen.
És én ott emlékszek arra nagy sokra, amikor kórházba kerültünk, és az így elsodor minden előtte lévő emléket valahogy, mert ott az akkora trauma volt nekem is, meg így az egész családnak, hogy így nem igazán emlékszem. Természetesen ott ilyesmi emlékeim vannak, hogy az első láz, és akkor tudod, akkor még így kezdőszülőként, hogy mit kell adni, meg kúp, meg mikor szirup, hogyan lehet cserélgetni, hogyha nem megy le a láz, stb. Totál pánikba vagy, először csinálod, először adod, kiköpi a gyógyszert, szóval ilyen emlékeim vannak folyamatosan, hogyan könyörgött később beléjük a gyógyszert, szóval csomó ilyen emlékem egyébként így van, majd ezzel kapcsolatban mondok praktikus tanácsokat szerintem, hogy lehet ezt így jól megtanítani a gyerekeknek. De hogy így a legelső betegség valahogy nincs meg nekem. Neked?
Hát nekem még azért megvan, mert a Bella 19 hónapos, és azt hiszem, hogy viszonylag egyébként későn jutottunk el oda, hogy beteg. Tehát már itt laktunk a házban, tehát ez most tavaly november és most szeptember között történt, és akkor már azért az úgy nem volt, nem azt mondtam, hogy nem volt fiatal, de akkor már megvolt egy ideje a Bella. Valamikor szerintem olyan 1 éves kora magasságában, vagy picivel előtte lehetett beteg, és lázas volt, arra is emlékszem, tehát egyszer csak jelentkezett a láz egész nap, vagy az esti órákban már nyűgös volt, nem is értettük, hogy mi baja, sehogy se lehetett megnyugtatni, vagy úgy normál állapotba hozni, de akkor még nem vettünk rajta észre semmit, és később, amikor már lefekvéshez mentünk, akkor már éreztük, hogy meleg. És egyre melegebb, és akkor utána megismertük gyorsan a lázát, és kiderült valóban, hogy lázas. Nálunk egyébként az az érdekes, hogy legalábbis rajtam nem a pánik uralkodott el, mert azt hiszem volt is otthon kúp, tehát nálunk fel voltunk készülve, az otthoni kis mini patikánk minden ilyennel fel van szerelve, ami Bellának jó, nekünk egy fejfájás csillapító sincs otthon, tehát egyébként nagyon hiányos a készlet, de a Bellát el tudjuk látni ilyenekkel. És én olyan, megmondom őszintén, sírtam. Én sírtam. Tehát láttam, hogy olyan gyenge, beteg, nem is tudom, tehát olyan nagyon rossz állapotban tűnt ahhoz, de egy lázas volt, és nyilván lázas beteg mit akar feküdni, és ne szóljanak hozzá, és ne nyúljanak persze hozzá, és csak pihenne. Nyilván ő rajta is ezt láttam. De hogy ahhoz képest, hogy egy milyen eleven kislány, meg milyen mosolygós, meg egyébként milyen habitusú baba, annak a teljes ellentetjét láttam, és ez nagyon elkeserített, és tudom, hogy jóformán megállás nélkül ott sírtam akkor, amikor ott fogtam, és ott ölelgettem a kis forró testét, és tudom, hogy nálunk az Ági volt az, aki mondta, hogy na jó, akkor kupot elő, csináljuk, stb. Tehát, hogy ő volt a dolognak a higgadtsága. És az az érdekes, hogy valamiért ezt én nem szoktam meg, még hogy egyébként a lelkem, én tudom is, hogy minden oké, és egyébként más problémás helyzetben, ami a Bellával kapcsolatos, ott szerintem tökéletesen úrrá tudok lenni a dolgokon, tehát van, hogy anya nem tudja, hogy mi a túró van, most is például kaptunk a rokonoktól egy új pizsit, kimosva adták oda nekünk, a Ági rá is adta, és egész nap egész este nyöszörgött a Bella, és Ági nem értette, hogy mi van, és akkor egyszer csak oda mentem, és mondtam, hogy le kéne venni a pizsit, fölrakni rá a sajátját, ezt kimosni a mi saját cuccunkkal, és majd úgy akkor. Mert egy idegen illata volt a pizsamának, igen, és a lefeknésnél egy nagyon biztonságos környezetre van szükség, és neki ez az idegen dolog annyira nem pálya. Erre én így kisújból rájöttem, és az ilyen helyzetekben tök toppon vagyok, úgy érzem sokszor, és itt viszont, amikor beteg, akkor én totálisan elvesztem, mert utána pár hónap a később, most a nyár közepén megint megismétlődött ez, hogy 1 vagy 2 éjszaka lázas volt, és megint bőgtem, és nem értem, hogy miért.
Igen, tehát de egyébként most is látszik rajtad, érint, hogy elérzékenyülsz rajta.
Most megint voltak a napjainkban pont hőemelkedések, és most nem. most már talán, most már...
Hát szokja az ember
nem,
idővel.
Igen, és most amit mondtál, hogy én nem tudom, mi lesz, hogyha először előfordul az, hogy kórház.
Hát nem biztos, hogy előfog.
Persze, ne is forduljon elő, de hogyha mégis előfordul, mert sokszor van az, hogy egyébként egy nem akkora kaliberű betegségnél is, de javasolják, hogy bent legyen. Lásd, egy tüdőgyulladás, azért legtöbb esetben az ember otthon kihordja ezt lábon, igen. Megfelelő antibiotikum kezeléssel, stb. Tehát nem törvényszerű, hogy az ember tüdőgyulladással kórházba kerüljön. De például itt is ugye a levélben említett változatban ott úgy látták, hogy az a biztonságosabb. És nyilván az ember tudja, hogy tüdőgyulladásban azért a mai orvostudomány állása szerint azért kilábal az ember elég simán, még hogyha gyerkőc, akkor is, még ha nehezebben is. Tehát, hogy ezt tudod valahol, de azért mégse tudod elengedni, hogy basszus, egy kórházban van a gyerek.
Így van.
És hogy ez szerint, én nem tudom, nem vagyok felkészülve.
Azokban a körülmények között, ami a kórházakban van, nem jó lenni. Szóval, hogy ezt erről majd bővebben fogok mesélni. Teljes mértékben megértem, de egyébként már...
Pozitív egyébként, hogy még pont a gyerekkórházak vannak a legjobb állapotban Magyarországon, hát, tudomásom szerint. Tehát, hogy lehet, hogy...
Tudnék mit mesélni.
Biztos vagyok benne, de hogy egyébként általában oda megy a legtöbb adomány, sőt, hát én nem nagyon tudok arról, vagy kevés esetet, hogy mondjuk a Szegeden a kettes számú belgyógyászati klinikának felajánlanak dolgokat, ellenben nagyon sok esetet tudok, hogy a gyerekkórháznak igen. Tehát, hogy ennek ellenére is még azért...
Igen. De egyébként szintén már most bizonyítékot nyert az, amit leírt a levélben is, meg amit te is most elmondtál, hogy az egyik fél, én azt tapasztaltam, 6 év tapasztalatom van lassan, igen. Azt tapasztaltam, hogy mindig higgadtabb. Az egyik fél, az mindig jobban megőrzi. Ez nálunk változó egyébként, attól függ, hogy mi történik, de hogy tényleg én a szülők közül az egyik fél mindig higgadtabban kezeli a dolgokat. Bevallom őszintén, hogy a gyógyszerek kezelése, meg... most már azért bátrabban adom be én is ezeket a dolgokat, meg nem tudom, felhelyezés, csöppentés a szembe, meg nem tudom, azért nálunk is inkább anyára hárul, mint rám. Valahogy én viszolygok ezektől a dolgoktól, nem viszolygok, csak nem tudom, tartok tőle valami miatt. Úgyhogy ezt nálunk inkább a Kitty szokta intézni, de ettől függetlenül nálunk is változó az, hogy mikor ki a higgadtabb. Ugye mi már azért nagyon sok betegséget megéltünk így a 3 gyereknél, én azt tapasztalom egyébként, hogy az ilyen lazább betegségek, a hétköznapi betegségek egyre inkább válnak rutinszerűvé majd idővel, ahogy így nőnek a gyerekek, és hogy ott már igazából sok esetben hívjuk a házi orvost, nagyon sok esetben el se kell menni a házi orvoshoz, és már tudjuk, hogy mit fog fölírni, és tudjuk, hogy mit kell adni, tudjuk, hogy hogyan kell adni, és valóban egy pár nap után segít, szóval, hogy így... egy tapasztalatot szerzel a betegségekbe szülőként.
Persze.
Viszont nekem 2 eset van, ami nagyon ilyen meghatározó volt. Az egyik ez, amikor kórházba került a Bella. Itt igazából az történt, hogy ugye az ikrek 3 hónaposak voltak, szóval tök egyértelmű volt, hogy a Kittynek muszáj volt otthon maradni velük, hiszen szoptatott meg, stb.
Tehát akkor te maradtál bent a kórházban.
Így én mentem be a kórházba, nekünk itt ilyen kiszáradáshoz közeli tünetek voltak, hányt, ment a hasa, stb. És nagyon-nagyon-nagyon bátor volt, roppant büszke voltam rá, hát én is végig sírtam az első vérvételt, ő semmit nem csinált, meg se nyikkant, nagyon ügyes volt, és tényleg... nem is értem, szóval, hogy mint egy felnőtt úgy kezelte ezt az egész helyzetet, és akkor utána ugye bekerülsz a szobába, a bölcsödébe egy kalici nevű vírus tombolt, hát természetesen benyeltük, ami egyébként egy nagyon-nagyon rossz betegség szerintem. Abban a szobában azt hiszem még a bölcsödéből rajtunk kívül volt még egy anyuka a gyermekével, egyébként egy 3 ágyas szoba volt. Azt kell elképzelni, hogy ilyenkor, amikor ilyen picik, mint egy ilyen börtönbe, egy ilyen rácsos fém ágyba vannak, amit így föl tudsz húzni, hogy le tudod engedni, amikor ott vagy, és akkor ott be tudsz nyúlni, egyébként meg amikor kimész, vagy bármi van, akkor ott be kell oda őket így zárni.
Hát igen, csak ilyenkor adódik a kérdés, hogy igen, tehát az otthoni rácsos ágyhoz képest, ez egy magasított,
hogy
legugolni a személyzetnek, de hogy valahogy sajnos védeni kell őket, hogy ne
hát így van.
Ki.
Így van, és akkor ugye hát...
A kalici az ugye az, amilyen nagyon ilyen hasmenéses vírus, ugye?
Így van, és képzeld el, hogy hát ott, ahogy amilyen állapotban láttuk ott az első napokban, az tényleg katasztrófa volt, szóval, hogy ott én teljesen ki voltam idegileg tőle, és akkor abban a helyzetben ugye nem tudtam elérzékeny, nem volt lehetőségem rá, hogy elérzékenyek, mert hogy az volt, hogy a nap 24 órájában ugye
most bele. Hol vagy, mikor jött ki utána rajtad? Meg gondolom valahol egyszer csak ez kifittyent.
Otthon, hál' Istennek, és akkor ugye már a házi orvos mondta, hogy azonnal be kell mennünk a fertőzőre vele, főleg ugye azért is, mert otthon voltak a kisbabák, szóval, hogy így minél hamarabb külön kellett választani, és ugye, ami a legrosszabb volt, hogy én sem tudtam utána hazamenni, mert ugye én is potenciális hordozó lettem. Igen. És akkor ugye ott össze voltunk zárva, folyamatosan azért javult a helyzet, végre, mikor egy kicsit tudtam neki tápszert adni, kikeverni, odaadni, stb., mert nagyon más nem volt hajlandó enni, akkor megnyugodtam, jó, ez bemaradt, akkor utána megint kijött, akkor megint jött a pánik, hogy jó, akkor ma megint ennyi folyadék ment be, és semmi értelme nem volt az egésznek, szóval hogy egyébként egy ilyen idegharc volt az egész, és arról nem beszélve, hogy ugye egy fertőző kórteremben, ugye nem, rajtad kívül más is van, és végre megnyugtatod a saját gyerekedet, akkor elkezd sírni a másiknak a gyereke, akkor nem tud pihenni a te gyereket. Szóval, hogy egyébként borzasztó nehéz ott pihentetni egy gyereket, meg igazából a felépülésre így szoktatni. Én azt gondolom, hogy sok esetben a nővérek munkája az tényleg le a kalappal 100%-os, az orvosoké is, szerintem nagyon fáradt mindenki, viszont azért voltak ott konfliktusaim nagyon sok esetben, mondjuk a higiéniával, meg egy csomó dologban. Ami a legnehezebb volt, az, hogy az ötödik napig én két műanyag széken aludtam. Mellette, ami...
Igen, ez régi hiányossága a kórházaknak, vagy a kórházi ellátásnak. Talán már picit rendeződik, úgy tudom,
igen,
hogy a szülőnek az elszállásolására úgymond nincsenek felkészülve.
Igen, egyébként pont most írtam ebben kapcsolatban egy cikket, most nem jut eszembe, hogy hova, még nem jelent meg, de majd kirakom az Instagramra, hogyha megjelenik, hogy ez is pont benne volt, hogy meséltem róla, hogy igazából az édesapák szerepéről írtam, hogy mennyire más, és hogy most már ott a kórházban is egyébként többször találkoztam avval, hogy az apuka maradt bent, az anyuka nem tudott, és így oldották meg. És ugye itt is anyaszállás az volt az emeleten, viszont nem voltak szocializálódva hozzá így a nővérek, meg így az egész kórház, hogy ilyen számban most már édesapák is meg bennmaradhatnak.
Ja, mert nem koedukált a szállás.
Így van, így van. És akkor ugye az ötödik nap után, így mivel már azt hiszem hárman voltunk édesapák így azon a szinten, így megoldották azt, hogy mi kaptunk egy szobát. És akkor oda éjszaka föl tudtunk menni, meg volt adva a telefonszámunk az éjszakás nővéreknek, és ha bármi volt, fölkelt egy kicsi, vagy bármi, egyből hívtak, és akkor rohantunk le, és akkor mi meg visszahaltattuk, stb. Szóval, hogy nem volt egy pihentető dolog, nyilván, de így egyre jobban lett a Bella. Természetesen, ami lenni szokott a fertőzőn, és most nem akarok senkit elrettenteni, de nagyon nehéz a fertőzőn lenni, benyelt mellé még két másik vírust a kalici mellé, ezért 10 napig húzódott ez a dolog. Miután már látták, hogy nem igazán fogunk így fölépülni, hogyha így összezárva leszünk sok emberrel, így azt hiszem, hogy a 7. napra kaptunk egy külön szobát, ahol volt már külön fürdőszobánk, meg nekem mellett egy külön ágyam.
Ó.
És akkor ki tudtuk pihenni magunkat. Hozzátartozik a történethez, hogy időközben nekem egy napom kiesett, hiszen most már így bevallom, akármennyire próbáltam tartani magam, hiszen tudtam, hogy a Kitty nem jöhet be, és nem nagyon volt rajtam kívül más opció. Én is elkaptam a vírust, úgyhogy titokban nem tudom hány napig jártam ki a WC-re hányni, meg összeszedni magam, tudtam, hogy nem tud más.
És háztartási kekszet is almán.
Igen, de tudod úgy, hogy azért ne vegyék észre, mert ugye egyből akkor zavartak volna haza, és a gyereket meg nem hagyhatod ott. Volt egy pillanat, amikor már nem bírtam, mert annyira rosszul voltam, úgyhogy muszáj volt a nagymamának bejönni. Nagymama egy nap után kidőlt, úgyhogy vissza kellett jönnöm.
Szenzációs.
Utána egyébként a Kitty is elkapta otthon, szóval rajta is kijöttek a tünetek. Úgyhogy egy elég durva élmény volt. A Bella utána fokozatosan épült, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyenkor összeszeded magad, és hogyha még beteg is vagy, akkor is kitartasz a végtelenségig, csak az a fontos, hogy ő meggyógyuljon. Úgyhogy nagyon durva élmény volt ez nekünk. Azóta minden lehetőséget megpróbálunk elkerülni, hogy kórházba ne kerüljünk.
Legyen is úgy. Mi a helyzet az oltásokkal? Nálatok ki viszi el oltatni a gyerkőcöt?
általában eddig úgy volt, képzeld el, hogy ott voltunk mindketten a legtöbb esetben. Az legelső oltásoknál, a Bellánál is, és az ikreknél is mi mindketten így sírtunk egy kicsit. Nem bírtuk.
Na, ez, én a világ leggyengébb embere vagyok ebből a szempontból, és ezt tudom, hogy nagyon pocsék duma, de egyszerűen nem, én nem vagyok rá képes, hogy én ott legyek.
Jobban teszed.
Tehát, hogy, mert aztán már nem nekem, de nekem kell lefogni, vagy hát a szülőnek kell lefogni, vagy ott, hogy ne ficcánkoljon, igen, vagy tartani. Tehát már eleve ez, hogy tulajdonképpen én viszem a kínpadra a gyereket, az nekem valahogy így lelkileg nem megy, és akkor nyilván akkor joga mondja az anyja is azt, hogy mert nekem szerinted könnyű, de valakinek ezt ugye meg kell csinálni. De eddig még nem. Múltkor volt egy olyan, hogy pont menni kellett a másfél éves oltására a Bellának, és úgy jött ki a lépés, hogy Ági nem tudott jönni, vagy előtte pont dolga volt, edzésem, hogy nem tudom, minden részletkérdés, és nekem kellett elvinni, és abban voltam, hogy Istenem, most legyen az, hogy később hívnak be minket, meg mondta az Ági, hogy oda fog érni, csak később valószínűleg addig, mert túl leszünk az oltás, és abban voltam, mondom, könyörgöm, ne, könyörgöm, később hívnak.
Sikerült, vagy?
Sikerült egyébként, vagy hát nem, mert Ági végzett hamarabb, szerencsém volt, odaért, és egyébként meglepve tapasztaltam, hogy a Bella milyen ügyesen kezeli az oltásokat. Tehát egy pillanatra ott fel, nem azt, hogy sziszent, annál picit erősebb volt, de hogy nagyon gyorsan, tehát egy fél perc, egy
perc belül. Én is azt tapasztaltam, hogy a lányok nálunk, mint hogyha mi se történne már néha.
Őrület, tehát nem azt mondom, hogy megjött a kedvem az oltatáshoz, de hogy láttam, hogy
ez... Hogy jobb egy foka, mint
képzelted. Igen, igen, tehát azt hittem, hogy itt egy mészárszékbe megy a gyerek gyakorlatilag. Beszéltünk még ugye a gyógyszerekről, meg egyéb dolgokról, hogy ezt milyen nehéz beleimádkozni a gyerkőcbe. Hogy ez nálatok, hogy sikerült ezen fordítani már azóta?
Még annyi, hogy a kórházi élmény, ez most annyi eszembe jutott, hogy ugye amikor a vérvétel van, az tudod, ez azért az ujjából történt, nagyjából, és akkor az ugye, úgy emlékszem, hogy ez egy fokkal úgy nagyon ügyes volt, viszont amikor az infúziót adták neki, azt látni, azt bekötve, és hogy vigyázni rá, hogy egy másfél éves gyerek ne szedje ki, az azért nagyon megterhelő feladat, viszont egy pozitívumot még el akarok mondani a kórházos sztorihoz. Volt ott egy kislány is rajtunk kívül, aki már javában óvodás volt, és ugye ő Billybe végezte a dolgát ott a szobában, ugye nem mentek ki ide a gyerekek, úgyhogy, és Bella akkor mondja nekem másfél évesen, hogy mi az? És akkor mondom, hogy Billy, hogy egy nagy lányok ma abba pisilnak, és képzeljétek el, hogy ő onnantól kezdve Billit kellett kérnem, és onnantól kezdve szobatiszta lett. Szóval, hogy ott nekünk annyi dolgunk volt, hogy ő Billit kért, és onnantól kezdve szobatiszta lett. Ennyi pozitívuma volt ennek a kórházas dinak. Na, a gyógyszerekre visszatérve, ugye mi rengeteg ilyen immunerősítő dolgot adunk a gyerekeknek, nem rengeteget, három félét, van egy ilyen természetes alapanyagú, ilyen bodza kivonat, meg nem tudom mit tartalmaz, azt is adjuk, ez egy szirup, kapnak egy narancsos szirupot, illetve ugye a C-vitamint, meg a D-vitamin cseppek, gondolom az mindenkinek ismerős, azokat napi szinten még most is mindig adjuk nekik, és ezt elég hamar elkezdtük, és mivel ezeket a szirupokat ilyen ugye nem is tudom, mit szoktunk erre mondani. Vitamin, egyszerre szoktuk bevenni mi is a vitamint, meg ők is. És mivel ezt így látják, és ez hozzátartozik a hétköznapjainkhoz, és ugye ezek ilyen kis kanállal vannak, ők készítik ki maguknak a kanalakat, tökre élvezik, és hogy így hozzászokott a napi rutinunkhoz, hogy fürdő vagy vacsora után mindig vitamin van, ezért amikor gyógyszer van, az is egy fokkal könnyebben megy. Szóval egy fokkal könnyebben tudjuk beadni, sőt, ők most már odáig jutottunk, hogy a lány ők a betegek, ők ki is készítik a, sőt, reklamálnak, hogy nem volt orrcsepp, nem cseppentettünk a szemembe, nem tudom, mostanában a Dunán van egy-két szemölcs, nem kentük be a szemölcsöket, szóval, hogy így, hogyha így rutinszerűen, meg így szépen amúgy a gyerekeknek ilyen felnőtt módon elmagyarázott, hogy ez neked segít, ebben meg ebben, nálunk ez bevált, akkor onnantól kezdve ők ezt így elvárják, hogyha betegek. A lázmérés is tök egyszerűen megy most már, mindegyiknél várják a sípolást, úgyhogy én igazából azt tudom tanácsolni, hogy tényleg így el kell magyarázni, hogy ilyenkor ez van, meg amikor ti betegek vagytok, arról is szerintem beszélni kell, hogy anya vagy apa most beteg, most neki is meg kell mérni a lázát, most látod, ő is beveszi a gyógyszert, szóval hogy ezekre fel kell hívni a figyelmet, és akkor ők ezt így tök jól kezelik, és nagyon jól megértik. Úgyhogy igazából nem nagy tipp, hanem annyi csak, hogy nagyon sokat kell róla kommunikálni, és akkor megértik, meg hát egyébként ők tudják, hogy például a vitaminokat megelőzésképpen szedjük, hogy minél erősebb legyen az immunrendszer, és amúgy tudják azt is, hogy mi az az immunrendszer, mert erről is már beszéltünk, mert így egyébként egy csomó olyan téma felmerül, ami egyébként nem merülne föl, úgyhogy tök jól lehet beszélgetni 4-5-6 év, meg sőt már hamarabb is a gyerekekkel, úgyhogy én csak ezt tudom javasolni.
Nálunk is egyébként a cseppek például nagyon jól mennek, annak ellenére, hogy ugye mi is mindig azzal szoktuk ezzel, hogy megkóstoljuk, hogy azért mégiscsak tudjuk, hogy mit próbálunk lenyomni a gyereknek a torkán, és nyilván ezerféle ízben vannak ezek, de van egy-kettő, ami kimondottan rossz ízű, tehát keserű. Most is épp azt hiszem a szinupret, ami nagyon rossz ízű, legalábbis felnőtt. Ehhez képest a Bella a napi 15 csepét, vagy a napi 2-15 csepét olyan simán betolja, hogy abban hiba nincs, és jóformán várja, hogy ott adjam neki a kanalat.
Meg nálunk egyébként, ami mindig segít, az a pecsét. Van egy ilyen pecsételő készletünk, amiben van, nem tudom, napocska, szivárvány, szívecsi, nem tudom, és hogyha jól csinálnak valamit, akkor kapnak egy pecsétet a kezükre.
Wow.
És akkor ez sok esetben így a gyógyszernél is segít, hogy na jó, hogyha beveszted, akkor kapsz egy pecsétet, te választhatod ki, hogy melyiket kapod, stb. Most van is egy táblázat a hűtőnken, most az alvásokkal kapcsolatban van ez, hogy nem szépen lefekszik mindenki, és nem járkál ki a szobájába, hanem elalszik, és nem rosszalkodik, nem hülyéskedik a másikkal, stb. Akkor másnap reggel megvan egy hétfő, kettő, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap egy táblázat behoztva, és mindenki oda gyűjti a kis pecsétjét, és hogyha a hétvégére összegyűlik a 5 vagy a 7 pecsét, akkor egy nem egy nagy ajándékot, nem tudom, egy hajcsatra gondoljatok, vagy egy cukorkára, vagy valami, kap egy ajándékot az, akinek sikerült, úgyhogy ezek szintem ilyen tök jó bevárható dolgok.
Van még a csecsemőkorban egy nagyon nagy mumus, gondolom ez nálatok se volt másként, és szintén a betegséghez kapcsolódik, ez pedig az orszi-porszi.
Hát, amúgy nem tudok negatívumot mondani itt se.
Ne viccelj
már. Tök egyszerűen kiszívtuk mindig az orrukat. Pont most, ha láttam egy anya podcastot, ahol pont erről volt szó, nem hallgattam meg, de én akkor jutott eszembe, hogy ott írtak róla, hogy ez mekkora kínzás, vagy szenvedés mindenkinek, és valahogy, én nem tudom, hogy a szerencsések közé tartozunk, de mind a három gyerek szerintem annyira érezte, hogy sokkal könnyebbnek utána levegőt venni, hogy így tök simán. Hát jó, amikor ilyen kisbabák, akkor azért le kellett fogni, meg akkor üvöltött.
Na ez az.
De amikor nagyobbak voltak, akkor így utána valahogy ez így sokkal egyszerűbben ment.
Nyilván idővel, amikor felfogják, hogy az értük van, vagy hogy saját magukon tapasztalják, hogy jobb lesz, hogyha...
Amúgy nem én csináltam a Kitty mindig.
Nálunk is az Ági nyerte meg ezt a dolgot. Annyi tippet azért talán elmondhatok, mert nyilván az első hónapokban, időkben hallani sem akarta Bella nálunk az orszi-porszit, tehát le kellett sajnos fogni, és azt egyébként lemozizni is egy pokoli dolog. Nem úgy szerintem megtenni, tehát minden respekt az Áginak jár ezzel kapcsolatosan. De hogy... Most már egyrészt nagyjából kapizsgálja szerintem, hogy jó ez, hogyha ezt megcsináljuk, és jobban érzi magát, és most már az eszköztől nem is annyira fél, és ennek pedig szerintem az egyik a sok közül azon kívül, hogy nagyon sokat beszélünk róla, mutogatjuk a kezébe, adjuk, látod mennyit kiszívott, ez mind ott volt a nózitban, és ez a va-va-va. Olyan kapcsolója van nálunk a porszívónak, hogy a fokozatot lehet rajta állítani. Tehát lehet egészen halkra rakni, vagy jó hangosra, és nekünk valahol egyébként a hatékony orszi-porszívózás ott középtájon van ezen a porszívón, oda kell feltekerni. Viszont sokszor engedjük úgymond, nem az, hogy játszani az orszi-porszíval, de előtte, hogy fogja meg, érintse meg, tapasztalja, és a legalacsonyabb fokozaton elindítjuk a porszívót, és akkor még csak egy picit szívogatja, és őt akkor próbálgatja, tehát, hogy már nem fél a tárgyal, és akkor szépen fokozatosan lehet tekerni a fokozatot, hogy már egyre jobban szív, és már be is dugja néha a nóziába, nyilván nem jól, tehát nagyon ritka, hogy beteszi magának, akkor kitesz magát, még nem orszi-porszízza, de egyébként a mozdulat már megvan, tehát sokszor van az, hogy bedugja az orrába, csak nem jól, mert ennek ugye megvan egy adott szög, vagy nem is tudom, hogy kell azt tartani, hogy megfelelően jöjjön belőle, hogyha van benne az órában valami, de hogy most az egy ilyen bevállós módszernek tűnik, hogy az ne egy olyan, nyilván ne játszom vele, de ne is egy olyan tárgy legyen, amihez csak mi nyúlhatunk meg, azt mindig mit csináljuk neki, és stb. Nem próbálja meg felfedezni. És most talán ez úgy tűnik, hogy nem is azt mondom, hogy az élete élményeinek egyike, de most már nincs akkora balhé, mint
de egyébként szerintem ez mindenben szuper taktika, hogyha hagyjuk egy kicsit őket kibontak, az, hogy azt gondoljuk, hogy tényleg nem azt mondom, hogy egyenlő partnerként, de azért lehetőséget adunk arra nekik, hogy ők a saját eszközeikkel, a módszereikkel felfedezzék ezeket a dolgokat. Még visszatérve egyébként a levélre, még az jut, ugye benne volt az is, hogy utána ezt kibeszéljük-e, vagy hogyan oldjuk meg. Én azt gondolom, hogy egyébként minden ilyen nagyobb betegség azért traumatikus a szülőnek, szóval hogy azért ez tud nyomot hagyni benne, szerintem akár egész életére, szóval hogy én is ezt a 10 napot nem felejtem el, és most ez lehet, hogy furán fog hangzani, de hogy sokkal szorosabb kapcsolat, meg kötelék alakult ki ott a Bellával, mint előtte valaha. Szóval hogy az a kötelék, az az apai kötelék, meg ahogy ő is viszonyul hozzám, meg ahogy én is viszonyulok hozzá, én váltig állítom, hogy abban a 10 napban alakult ki köztünk, hiszen ott tényleg egymásnak voltunk csak, a nap 24 órájában folyamatosan együtt voltunk, úgyhogy ebből a szempontból amúgy nekem nagyon pozitív így visszagondolva, hogy tényleg lelkileg nagyon közel kerültünk egymáshoz, viszont bennem azért nyomot hagyott tényleg. Szóval soha nem akarnám így hagyni a gyerekemet, és még most eszembe jutott két dolog, az egyik az az volt, amikor még kórházba kellett rohannunk,
igen,
amikor az Edmund leesett a székről fejjel, és egy akkora pukli lett a fején, amikor hát így életünkben előtte nem láttunk, szóval nem tudjátok elképzelni, szóval így konkrétan lett még egy feje, vagy nem is tudom így elmondani, és akkor úgy próbálkozol a borsóval, a mirelit borsóval, meg a bármivel, ordít a gyerek, egy hatalmas piros pukli van a fején, egyből Kitty totál pánikba esett, de olyan szinten, hogy én ilyennek még nem láttam. Ugye ott nem volt választásom, nekem kellett higgadtnak lenni, én ott konkrétan kiküldtem a szobából, mondtam, hogy azonnal menjél innen, mert a gyerek még jobban pánikolt attól, hogy látta, hogy anya totál pánikba van. Uh-huh. Úgyhogy hál' Isten hallgatott rám, telefonáltam hát igazából a 112-t hívtam, elmondtam, hogy mi történt, hogy most nem tudjuk, hogy mit csináljunk, mert hogy ez biztos, hogy túllépi azt a szintet, ami normális. És akkor ugye javasolták, hogy azonnal kórház, mentünk minden gyereket úgy, ahogy volt, bejöttünk a kocsiba, rohantunk a kórházba. Nem, hazudok, csak a Kitty ment az Edmunddal a kórházba, én elvittem után, nem. Hazudom. Én mentem az Edmunddal a kórház, mert még akkor is pánikolt, nagyon durván, és ő addig elvitte a nagymamához a lányokat, hogy ők ugye ne legyenek ott, amikor bármi van, és utánunk jött. Természetesen nem kerültünk sorra addig, amíg oda nem ért. Ott ugye csináltak neki ultrahangot, megnézték, stb. A koponyát, és képzeljétek el, hogy ha hiszitek, hanem ez ilyenkor normális, hogy a háromszorosára vagy négyszeresére tud, visszahúzódik, igazából semmit nem csináltak, természetesen tök jó, hogy bevittük, meg ultrahangoztattuk, mert komolyabb baj is lehetett volna belőle, de hogy így ne esetek totál pánikba, amikor a gyerekek koponyája olyan dolgokat kibír, amiket így nem gondolnánk. Úgyhogy így...
Egyébként ez a sztori nálunk pontosan ugyanígy megismétlődött a nyáron.
És nálatok is pánik volt? Vagy?
Kificánkolt a Bella Áginek a kezéből, és a teraszon volt, és egyébként nem sokat egy ilyen, hát vagy, de most ez relatív, de ilyen 30-40 centit esett egy székről le a földre, hát ott a kőre, vagy hát a járólapra, és nyilván instant óriási sírás, látszik, hogy ott egy nagy pukli már elindult, és pánikolva feljött engem az ág, akkor éppen ben voltam a munkáján, hogy rohadt nagy gáz van, mert ugye Bella leesett, és vigasztalatlanul sír, és egy mocskos nagy púp van a fején, és hogy most mi legyen. És hát nyilván ebben én nem tudtam ott így telefonon felmérni a helyzetet, már pont úgy álltam, hogy el is tudtam innen jönni, tehát gyorsan hazamentem, mondtam, hogy addig készüljön össze, mert benne van a pakliba, hogy most ezzel ügyeletre vagy valahova kell menni. És akkor hazaértem, nyilván Ágén látom, hogy kvázi falfehér, vagy tiszta sokba, pánikba van, és nyilván valahol én tudatalatt éreztem, hogy oké, ez csak egy púf, bár tény, hogy baromi nagy volt, tehát én is ugyanerről tudok beszámolni, hogy volt jó ég.
Én nem gondoltam, hogy ilyen lehet.
Nő egy másik feje a gyereknek, tényleg. Igen. Tehát néztem, hogy húha, de valahol éreztem, oké, ez csak egy púf, ezt majd valahogy kezeljük, vagy visszahúzódik, stb. Tehát, hogy nem, biztos, hogy nem komoly, de nem gondoltam, hogy most azt a luxust megengedhetném magamnak, hogy én erről így egyéni hatáskörben döntsek. Mert Ági ugye totál kész volt, ő azt mondta, hogy én mondjam meg, hogy mi legyen, hogy akkor most menjünk-e kórházba, vagy ügyeletre, vagy ne, és én ezt a döntést, ezt nem akartam egy személyesen meghozni, legalábbis azt a döntést, hogy ne. És mondom, akkor inkább menjünk a biztosra, nézzünk be az ügyeletre, hogy akkor most mi a helyzet ezzel kapcsolatosan, és akkor bementünk, mert egyébként egy 5 percen belül szerencsére sorra kerültünk, mert itt kiderült, hogy 4-ig volt ügyelet, és 15-55-re érkeztünk oda, így már a kutya sem volt ott, és akkor minket így tudtak fogadni, és természetesen nem volt semmi gond azon túl, hogy igen, ez ijesztően néz ki, de nem volt gond. Nem is volt olyan stádiumban, hogy akár röntgent, vagy valami ilyesmit kelljen csinálni, tehát ott ambulánsan úgymond ellátták, hazaküldtek minket, és mondták, hogyha 24 órán belül ez meg az a tünet fordul elő, akkor haladéktalanul.
Ott is hányás szédülés, nem tudom.
Igen, akkor ezekre figyeljünk most, de egyébként, hogy semmi, de hogy igen, ott is azért rendesen betojtunk, vagy egészen pontosan ott inkább Ági, és hogy ott is volt egy ilyen, pont majdnem ugyanez a sztori.
Na, és akkor amúgy ebből, ami megint az, hogy ugye ez szerintem az egyik fél nyugodt, a másik nem, szóval szerintem ezt kijelenthetjük, de majd írjátok meg, hogy kinél mi a tapasztalat, hogy szerintem az egyik fél vagy pánikol, vagy kétségbe van, vagy lesokkolódik, a másik fél megkezeli a helyzetet, ez szerintem változó, hogy ki
ezért nem is értem,
volt.
Hogy egyedülállóként ezt hogy lehet megoldani.
Tehát, hogy szerintem úgy nincs lehetőséged. És ott az élet azért olyan, nem? Szóval, hogy
ott belekényszerítem, hogy neked kell mindig a toppon lenni.
Hogy ott döntesz, és
igen.
Csinálod. És hogy azt akartam mondani, képzeljétek el még ez a poén a sztoriba, hogy utána hazafele ugye felvettük a lányokat, Edmund is megnyugodott, kapott matricát, vitt a lányoknak, nem tudom, és akkor ülnek hátul a gyerekek, mi megfelelő szülőként próbáljuk a konklúziót levonni a történetből, a gyerekeknek összefoglalni, hogy most mi történt, ezért nem szabad a széken ficánkolni, mert hogy ezek a balesetek előfordulnak, tudod, próbálod tanítani őket, hogy legközelebb elkerüld ezeket a helyzeket. Erre a nagylányom azt mondja, hogy hát azért ti is tanulhatnátok valamit ebből a helyzetből. Totál, mondja, hogy totál pánikban voltatok, azt se tudtátok, mit kell csinálni. Úgyhogy igazából a gyerekek mindent látnak, mindent levesznek, úgyhogy teljesen igaza volt. És még amúgy, ami eszembe jutott, és még arról nem beszéltünk, az az első ilyen hányás, meg az összes hányás, szerintem az a legborzasztóbb, amikor látod a gyerekedet, és hogy én el kell mondjam, hogy nem tudom, de nálunk a gyerekek ezt olyan felnőtt módjára kezelik, hogy én ilyet még nem láttam. Szóval így konkrétan előfordul ez a dolog, és akkor utána megtörli a száját, kiöblít, és akkor jó, semmi baj, most hánytam, lefekszek, és akkor így konkrétan saját magukat megnyugtatják. Szóval így minket minden alkalommal meglep, hogy mi totál pánikban vagyunk megint, hogy úristen, szörnyű így látni, borzasztó, és akkor ők meg így teljesen nyugodtan kezelik ezt a helyzetet, úgyhogy nekünk ebből a szempontból szerencsénk van, és ami még szerintem egy tök jó trükk, meg praktika, az, hogy nálunk olyan az ágy a gyerekszobában, hogy ha kihúzod az ágyneműt, ott van benne egy matrac. És akkor így, amikor ilyen nagyobb betegség van, magas lász hosszú ideig, hányt, stb., akkor Kitty általában ott szokott aludni avval, aki beteg. És akkor így éjszaka is sokkal nyugodtabbak vagyunk, a gyerek is sokkal nyugodtabban alszik, és akkor ez így beválni látszik, ilyenkor egy-két napot ott alszik, és akkor sokkal gyorsabban tudjuk.
Igen, ilyenkor szoktam én a nappaliban aludni. Mert náluk is így van, hogy a láz esetén együtt alszanak a csajok, mert hogy Ági még talán olvasott is valahol egy bejegyzést, hogy ez ilyen gyógyító jelleggel hat.
Vagy hát biztos, hogy nyugodtabb, nem?
Igen. És akkor ilyenkor általában, hogyha még fönt vagyok tovább, akkor én már nem ébresztem fel őket, és kint szoktam aludni a nappaliban.
Tudom, hogy azért még nem hatalmas tapasztalatom van, de azt azért el tudom mondani, hogy tényleg így lassan 6 év után, hogy minden szülő, aki mondjuk most kezdi, nyugodjon meg, hiszen ez idővel az aggodalom, nem mondom, hogy csökken, de hogy hozzászoksz, megszokod az, hogy beteg lehet a gyerek, az ilyen alapbetegségekről beszélek most főként, és a helyzeteket is sokkal jobban tudod most szerintem sokkal jobban tudod kezelni, viszont szerintem, hogyha lelkileg így azért nyomot hagy benned, azért mindenféleképp egymás között beszéljetek meg, főleg mi is miután ezt a székes sztori lement, így meg este volt, emlékszem, hogy volt egy beszélgetésünk, hogy ezt szülőként totál bénán kezeltük ezt a helyzetet, még az akkor, nem tudom, 4 éves gyerek is levette, hogy így nem tudjuk, hogy hogy van, és hogy ilyen helyzetben azért tényleg, hogy hogyan kellene ezt a dolgot csinálni, szerintem erről érdemes beszélgetni, de hát ez a örökké féltés szerintem soha nem fog elmúlni.
Így van, hát jó egészséget kívánunk mindenkinek, meg kitartást, hogyha ez úgy alakul, hogy mégiscsak bekövetkezik, mert pedig előbb-utóbb sajnos mindig a legkisebb látható, hogy ilyesmi fázás, lázacska is előfordul. Viselje mindenki kellő higgadsággal, hogyha lehet, bár könnyű ezt így mondani, főleg a hallottak után. De hogyha ti is hasonlókról vagy valami másról be tudtok számolni ezzel kapcsolatosan, akkor bátran ragadjatok egy e-mailt, és akkor írjatok nekünk a hello@apauristen.hu címre.
Vagy az Instagramon is megtaláltok minket, apauristen néven, ott is írhatok akár üzenetet vagy kommentet is majd az adás posztja alá.
Tartsatok velünk legközelebb, és sziasztok!
Sziasztok!